Jó estét kívánok mindenkinek, a Tániának a 42. fejezetét folytatjuk, amit ugye már ideje elkezdtünk, sőt, már egy részéből vizsgáztunk, és már aki vizsgázott, és ma folytatjuk a elkezdett dolgokat. Ugye csak gyorsan, hogy átismételjük, hogy miről is volt szó. Ugye azt mondtuk, hogy visszaemlékeznek azok, akik itt voltak az előző fejezeteknél, akkor arról beszéltünk, hogy a zsidóság megéléséhez és a Tóra megtartásához ugye az egyik fontos dolog, hogy az ember ismerje, hogy mit kell csinálni, a gyakorlati ismeretet, hogy az ember ugye megtartsa azt, amit meg kell tartani, de másik oldalról viszont fontos, hogy legyen egyfajta motiváció, az ember szívvel, lélekkel csinálja, és átérzéssel, ne csak száraz cselekedetek legyenek, hanem legyen benne érzelem is. És azt mondjuk, hogy kétféle érzelem, alapérzelem van, amúgy általában mindenben kétféle alapérzelem van, de ugyanígy a Tóra megtartásában is kétféle alapérzelem van. Ugye azt mondtuk, hogy most nevezzük őket pozitív és negatív érzelemnek. Ez a pozitív és a negatív, ez nem értékítélet, hanem a pozitív az nem a jó és a negatív a rossz, hanem a pozitív az ilyen a közelség érzelmei, a negatív pedig a távolság érzelmei. Most mire gondolok? Ugye itt úgy neveztük ezt, hogy Istennel kapcsolatban van ugye az Isten szeretet, és a másik pedig az Isten félelem. Az Isten szeretet az azt fejezi ki, az érzés, amit az ember megérti és felfogja, hogy mennyire semmi Isten közelsége nélkül, mennyire nincs értelme az életének, és mennyire nulla az Isten közelsége nélkül, és ezért kialakul benne a vágyakozás Isten iránt, ez az Isten szeretet. Isten félelem pedig az, amikor tudatosul benne, pontosan ebből a következtetésből, hogy Isten mindenütt ott van, és minden létezésnek tulajdonképpen az alapja, és ez egyfajta ilyen szégyenérzetet eredményez benne, úgy, mint amikor az ember valakinek a társaságában mondjuk nem fogja magát elevetni, és nem fogja ezt mit csinálni, mint amit magányában csinál, ami azt jelenti, hogy az Isten félelem az nem a büntetéstől való félelem, mert ez az nem, akkor nem Isten féljük, hanem a büntetést. Nem is ebből szoktunk kiindulni, hogy jaj, vigyázzatok, mert akkor itt mi lesz a vége, hanem sokkal inkább egy olyan annak a tudatosítás, hogyha Isten tényleg mindenütt ott van, és ezt én érzem is, az érzésemben Isten mindenütt ott van, akkor másképp viselkedem, ugyanúgy, mint ahogy az az ember, aki társaságban van, másképp viselkedik, mint hogyha egyedül van, és erre mondta azt, hogy idéztük az előző fejezet végén, Rabbi Jochanan ben Zakkájnak a mondását, aki azt mondta a tanítványainak, hogy bárcsak olyan lenne Isten félelme rajtatok, mint más emberek félelme. És mire azt mondták, hogy érted? Azt mondja, hogy az ember, amikor csinál valami rosszat, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy jaj, csak nehogy valaki meglássa. Azt mondja, hogy a többiektől fél, nem azért fél, mert meg fogják büntetni, hanem azért, mert szégyeli, hogy ilyesmit csinál. Akkor csak ezt a szintet elérnénk, hogy Istenre úgy gondolnánk, mint amikor a többi ember, aki a társaságunkban, az már egy nagy eredmény. És ezt neveztük Jira Tata'ának, amit magyarra fordítva, az Isten félelem legalacsonyabb szintje. Azért az ember azt tudatosítsa, arról gondoljon, és azt tudatosítsa a gondolatában, hogy Isten mindenütt ott van, és ezt a mindenütt ott léte, az, hogy mint hogyha az ember mindig arra gondolja, hogy van két szempár, amelyik figyeli, ha ezt tudatosítja a gondolatában, akkor ezt az érzést fogja benne erősíteni, hogy nyilván másképp is fog viselkedni ebből kifolyólag. Ezt a Rebének volt egy nagyon szép beszéd, ahol azt mondta, amikor a Tánya íródott, akkor ez még nagyon nehéz volt elképzelni, hogy két szempár figyelni az embert, és ugye idézőben ez két szempár, tehát hogy Isten mindenütt figyeli az embert, mert azt az embereknek nagyon nehéz volt felfogni és elképzelni, hogyha nincs itt valaki, aki engem lát, akkor hogyan lát? Ha én nem látom, hogy valaki lát, akkor ő hogyan lát? És azóta föltalálták mondjuk például a rádiót, a televíziót, már internet, akkor teljesen természetes az embernek nem olyan könnyű elképzelni magában, hogy itt ülünk ebben a szobában, és valaki úgy lát minket, hogy mi nem is tudjuk, hogy ő lát minket. Be van egy rejtett kamera, és úgy lát minket valaki, hogy, és minden mozdulatunkat, hogy mi nem is tudjuk, hogy ő lát minket. De ha tudatosítjuk magunkban, van egy ilyen rejtett kamera a szobában, akkor egész másképp fogunk viselkedni. Akkor úgy kell az embernek képzelnie, mint hogyha mindenütt lenne vele egy rejtett kamera, és ez az érzés már önmagában meg fogja erősíteni. És ez volt az előző fejezetnek a vége, és aztán ebben a fejezetben azzal kezdtük, hogy ha már erről a Isten félelmnek, erről a legalacsonyabb időzőben, mert legalacsonyabb szintjéről beszélünk, akkor fölidézte a tánya azt a mondását a Tórának, ahol Mózes azt mondja a zsidóknak, na zsidók, mi más akar tőletek Isten? Csak azt, hogy Isten féljétek. Semmi más, nem olyan sok. És erre azt kérdezte a Talmud, ennyit? Tényleg ez olyan kis dolog, hogy a Talmud, a Tóra azt mondja, hogy Mózes úgy fogalmaz, mi más kér tőletek Isten? Nem olyan nagy dolgot, csak azt, hogy féljétek. Erre a Talmud azt mondja, tényleg ez olyan kis dolog, hogy erre azt lehet mondani, hogy mi más kér tőletek? Mi más kérek tőletek? Szeret almát, nem olyan sokat. Ez az elég nagy dolog Isten félni. Akkor mit jelent az, hogy mi más kér tőle? Erre mit válaszolt a Talmud? A Talmud azt mondta, hogy Mózesnek ez egy kis dolog. És ezért ő úgy fogalmazott, hogy mi más kér, mert őnek egy kis dolog, amikor bemész a edzőterembe, és azon egy kigyúrt ember, és mondja, mit kérek, ez emelt van az 50 kilót. Neki kis dolog, mert ő nem mióta el. Neki kis dolog, te meg belefulladsz, és akkor tetsz ez a felmenni. Igen ám, de azt kérdezi a tánya, hogy ez nem egy jó válasz? Első ránézésre. Mert Mózes nem magához beszélt, hanem a zsidókhoz. És nyilván fölmérte, hogy a zsidók milyen szinten vannak, a nép milyen szinten van, és nekik mondta, hogy ez egy kis dolog. Akkor mit jelent az, hogy Mózesnek kis dolog? Hogyan válaszolja ez meg ezt a kérdést?
Hogy mindenki van,
hogy kis dolog. Így van, ahogy mondja a Korán, hogy a Hodája, hogy Mózes, amikor a Talmud azt mondja, hogy Mózesnek kis dolog, akkor ezt úgy kell érteni, hogy mindenkiben van egy kis Mózes, és ez a kis Mózes, ez az, ami miatt ez egy kis dolog. Ez az, ami miatt ez egy kis dolog. Mit jelent az, hogy mindenkiben van egy kis Mózes? Erről kezdtünk el beszélni az előző alkalommal. Ugye ez több mindent is jelent. Egyrészt jelenti azt, hogy Mózes az egy olyan vezetője a zsidó népnek, amelyik megismétlődik minden nemzedékben. Minden nemzedékben van egy Mózes. A nemzedéknek a fejei, a nemzedéknek a szentjei, a nemzedéknek a szellemi vezetői, azok belénk plantálják az Isten... Plantálni? Ültetni. Ma is tanultál valamit. Belénk ültetik az Isten félelmet, vagy az Istenhez való viszonyt, úgy, ahogy Mózes ültette, plántálta a maga nemzedékében a zsidókba ezt. Ez az első dolog. A második az az, hogy mindenkiben egy kicsit benne van ez a benne van az a képesség, amit Mózes által került belénk, a történelmi Mózes által. Nem csak a minden nemzedékben ott lévő Mózes által, hanem történelmi Mózes által belénk került ez a képesség. Ami által el tudjuk élni az Isten félelmet, és ami által ez nem egy távoli dolog. Most erről kicsit beszélünk egy pár szót. Azt is mondtuk, hogy mi az, amit Mózes belénk plantált, az a Mózes, szóval a kezdeti Mózes, illetve a minden nemzedéknek a Mózesei, mit plantálnak belénk, mi kell ahhoz, hogy legyen bennünk Isten félelem. Másképp kérdezem, miben más Mózes, mint a többi rabbi? Vagy miben más egy nemzedék Mózese, egy nemzedék tzadikja vagy rebéje, mint a többi rabbi? Azt mondtuk, hogy többi rabbi, egy egyszerű rabbi, vagy egy egyszerű tanító, azt tanít. Mózes meg valami többet csinál, mint tanít. Valami többet ad hozzá a történethez, mint a tanítás. És azt mondtuk, hogy mi az, amit Mózes hozzátett, vagy egy ilyen szádik hozzátett, az a dát. Szó szerint azt úgy fordítottuk, hogy az a dát.
Az benne volt a vizsgában.
Nagyon jó, egyre több dolgot ismersz fel. A dát. A dát, ugye azt mondtuk, hogy ez a tanulásnak három szintje van, három fázisa van, és ez a harmadik fázisa a tanulásnak. Chokma, bina, dát. Bölcsesség, értelem, tudás. Anélkül, hogy átvennénk az első kettőt, ez az utolsó, a dát, a tudás, az már az, amikor nem jobban megértem azt, amit eddig is értettem, mert az már az előző szinten is megvan, hanem amikor amit megértettem, azt magamévá teszem, hogy annak ne, a számomra legyen jelentése.
És az első
kettőnél nem? Nem, az első kettőnél nem. Mondok egy példát. Ha az első kettő az az, mondjuk, az első kettő, most azt nem fogjuk szétbontani, az az, amikor én megértem, hogy az etióp gyerekek éheznek. De az maradhat egy teljesen teoretikus dolog, hogy az etióp gyerekek éheznek. A harmadik, a dát az az, amikor én összekapcsolom magam ezzel a tudással, és az én tudásom már válik, amikor már nekem van jelentés ennek a dolognak. Ez nem egy teoretikus dolog, hanem nekem például fájni kezd, ha az etióp gyerekekre gondolok. Értitek? Van valami, amit lehet tudni teoretikusan, és van olyan dolog, amit nem csak teoretikusan tudok, hanem tudom, hogy ez nekem jelent valamit. Nekem számomra van jelentése. És az a dát, amikor van, nekem számomra van jelentése. Ugye itt a minden nap kiszoktam rakni a Facebookra valami kis jópofa történetet, vagy idézetet, és tegnap kiraktam, és nagyon érdekes volt, nem mindenki értette, hogy mire gondolok. Van egy ilyen kis vicc, hogy a tanár az van egy professzor, aki tanít geometriát is, és etikát is. És egyszer csak azt találják, hogy nagyon nem etikusan viselkedik. És a tanítványok megkérdezik, hogy hogyan lehet tanár úr, hogy maga etikát tanít, és ilyen etikátlanul viselkedik. Mivel a tanár azt mondja, hogy azon védekezik, hát tisztelt társaság, én geometriát is tanítok, és mégsem kérdezik meg, mégsem kérdezitek meg, hogy miért nem vagyok derékszög vagy háromszög. Mit jelent ez a történet? Az, hogy a geometria az egy elvont tudomány. A derékszög meg a háromszög nem kell, hogy nekem jelentsen valamit, úgy, mint hogy valamilyen morális vagy az én életemet megváltoztató dolgot jelentsen. Hogyha én megtanultam azt, hogy mi a háromszög meg a derékszög, mostantól másmilyen az életem a mindennapokban, morális szinten. Viszont amikor etikáról beszélek, akkor azt nem lehet úgy elvontan tanítani, mint az hiteltelen úgy elvontan tanítani, mint geometriát, mert az etika az rólunk szól. Az etika az emberek viselkedés tana, az rólunk szól. Ha azt úgy tanítom, hogy közben én magam nem alkalmazom, akkor nincs értelme, de akkor a dolog nem állja meg a helyét. És ugye ebben téve be a professzor, aki ezzel védekezik. Ugye a mi esetünkben miről van szó, hogy pontosan ez az, amit Mózes hozzáad a történethez. Hogy ő megadja nekünk a dátot, megtanít bennünket ezekhez a dolgokhoz, a Tóra dolgaihoz, nem mint teoretikus tudományhoz viszonyulni, hanem mint valami, ami számunkra jelent valamit. Van az imában, hozzak egy imakönyvet egy pillanat. Szóval a reggeli imában ugye elmondjuk a smát. Halljad Izrael, örökké van Isten, mint az örökké van egy. Ugye nem tudom, észrevettétek, aki mondja a smát. Mondjuk, három részben áll a smá. És a végén, mi az utolsó három szav a smának? Találós kérdés, ki emlékszik? Ma majdnem beletalálták. Mert a Adonai az mindig van, akkor valahogy csak lesz. Ani, Hashem, nem mondjuk Isten nevét, Elokéhem, én vagyok az örökkévaló Istenetek. Nem az smának az első mondatára gondoltam. Az Echad, Adonai Echad, Shema Yisrael, Adonai Echad. De ugye utána van egy hosszú szöveg. És mi a hosszú szövegnek a vége? Az utolsó, tanultuk egyszer, 245 szóból áll a smá. Az embernek van 248 testrésze. az utolsó három szót meg szoktuk ismételni, az, hogy kijöjjön a száma, annyi testvér, annyi szó legyen, mint bár testvérünk van. Mi az utolsó szó ebből? Mi az utolsó három szó? Itt megismétlünk. Ani, Hashem, Elokeichem. Én vagyok az örökké való Istenetek. És akkor hozzáteszünk még egy szót, emet. Emet. Igaz. De ha megnézzük, akkor nem egy szót tettünk, ez már a következő bekezdésnek a kezdete. És hát a következőt mondjuk emet, igaz, de jászív, és megállja a helyét, de nahon, és helyes, de kájon, és valós, de jassal, és egyenes, de nemman, és hithű, de ahúd, és szeretetteljes, de havír, és kedves, de nehmod, és a kedvesnek egy szinonimája, de noim, és kellemes, de noiros, és félelmetes, és hatalmas, és igaz, és 16 kifejezést mondunk, amivel megerősítjük azt, amit az előbb mondtunk. Ugye azt mondtuk, én vagyok az örökre Isten, de az, hogy igaz, és utána még 15 szinonimát mondunk erre az igazra. Mint hogyha meg akarnák magunkat győzni. Ezt minden reggeli imában mondjuk. Nem? Még senki nem vette észre a reggeli imában? Akkor legközelebb, hogyha reggeli imában mondjátok a smát, akkor látjátok a smát, után van ez az emet, és ott kezdődik egy bekezdés, ahol 16 kifejezést mondunk rá. 16 szinonimát, amivel megerősítjük, hogy mint hogyha meg akarnák erősíteni, én vagyok az örökre Istenetek, és meg akarnák erősíteni egy ilyeneket. Ez egy kicsit furcsa ez, mert ugye miért kell ilyen sokszor megerősíteni? Azt mondom nektek, okos vagy. És igaz, és szép, és helyes, és valóban, és ez, most tényleg komolyan gondolok, miért kell ennyire megerősíteni? Tehát tegnap hallottam egy szép történetet. Volt egyszer egy kis zsidó stepl, falu, ahol volt egy gazdag ember. Ez a gazdag ember, mindenki borzasztó szegény volt, ez egy gazdag zsidó volt. Ez az egy gazdag ember, ez ugye, mint ahogy elő szokott fordulni, gazdag volt, de volt egy másik tulajdonsága, és egy borzasztó fukar volt. És nem tudta, hogy mit csináljon, mert nagy dilemmába került. Elsőtört lányának lett volna az esküvője, aki ki akart házasítani. Nem esettem, mert sok történet kezdődik így, hogy elsőszülött, lányom, meg házasítani, meg gazdag, meg kukar, ez még nem.
Ez nem az okolában.
Mindegy. Szóval ki akarta házasítani a lányát, és nagy, azt akarta, hogy mindenki a faluba jöjjön el. De aztán belegondolt, hogy mennyibe fog ez neki kerülni, az egész falunak enni, innivalót csinálni, adni. Ez belehűlt, hát ez borzasztó sok pénz, nem akar kidobni ennyi pénzt időzőjelben az ablakon, nem tudom, hogy mit csináljon. Erre volt egy barátja, aki azt mondta, hogy feloldjuk ezt a problémát, a következőt fogjuk csinálni. Mindenkit meghívunk az esküvőre, és én meg fogok rendelni messzi földről mindenféle árut, az emberek hallani fogják, hogy mennyi árut rendeltünk az esküvőre, akkor el akarnak majd jönni, megrendelek 100 hordó bort, és 15 000 csirkét, és 30 reket pálinkát, és kenyeret, és utána mindenhonnan megrendeljük, és a végén miért esküvő lenne, továbbadjuk, eladjuk, még 10% haszon is lesz rajta, nem mondjuk senkinek, hogy az esküvőhez fogjuk adni, az emberek hallani fogják, hogy ennyi árut veszünk, mindenki össze fogja rakni, hogy itt nagyon nagy lakoma lesz, ezt fogják gondolni, és el fognak jönni, aztán majd megoldjuk, eladjuk, és mi nem ígértünk semmit, kaptak egy meghívót a főpére, de nem lesz azt, nem mondtuk, hogy lesz lakoma, de ők azt fogják hinni, hogy lesz lakoma, mi megrendeltük az árut. Nagyon jó ötlet volt, elkezdte a rendeléseket csinálni, gyorsan terülnek a plekkák, aki ilyen kis faluba, hallották, hú, micsoda, megérkezett egy egész szállítmány bor, és egy egész szállítmány kenyér, és egy egész szállítmány liszt, és tojás, és csirkék, és minden, és hát egyre csak gyűltek az áruk, és mindenki arról beszél, hogy milyen nagy esküvő lesz. Nem is sejtették, hogy mi lesz a vége, hogy nem lesz ott semmi. Mi történik? Vezetik a mennyasszony se főlegényt a kupához, és mindenki nagyon izgatott, és ott az egész falu, és egyszer csak megjelenik ez a barát, aki intézte a rendeléseket, és teljesen el van magánkívüli állapotban, és elkezd kiabálni, nagy szórep van, nagyon nagy baj történt, nagyon nagy probléma van, és mindenki nézve, mi a baj? képzeljék el, leégett a raktár, ahova mindent rendeltünk. És mindenki hűha, leégett a raktár. És a apuka, gondolta, hogy ez csak egy kamu, ez része a sztorina, azt mondja, tényleg leégett? Azt mondja, igen, igen, tényleg leégett. És nem tudta, hogy most csak komolyan mondja, hogy tényleg leégett, vagy csak azért, hogy megjátsza a többieknek, hogy azt higgyék, de valójában nem égett le, ez csak része a konspirációnak. De egy kicsit gyanús volt neki, túl sápadt az illető, és nagyon jól megjátszotta magát. De tényleg, mintha a probléma lenne, azt mondja, hogy tényleg leégett? És így rákacsintott. Nem, nem, tényleg leégett. De minden volt benne biztos, hogy most ezt még mindig megjátsza, vagy esetleg tényleg leégett, és akkor nagyon nagy baj van. Szívébe kezdett egy kis probléma lenni, hogy ez lehet, hogy komoly. Lehet, hogy egy komoly dolog. És megkérdezted, tényleg, és őszintén, köztünk, tényleg leégett? Azt mondja, igen, mondom neked, tényleg leégett, nagy a szóra, leégett. Kezdett egyre gyanúsabb lenni, hogy komolyan gondolja, félrehív, és ezt lehet, nem tudtam, és mit csinál? De félrehív, most maguk között, most mondom az igazat, mert nem kell, tényleg leégett. Igen, igen, tényleg leégett. És akkor megértette az após, hogy tényleg leégett, és nem lész a szóljanak, hanem leégett. És amikor meghallotta, akkor bum, elájult. Miért? Mert akkor értette meg, hogy ez igaz. A történet az igaz. És erre azt valaki azt mondta, erről van itt is szó. Minden nap elmondjuk az örökkévaló Istenet, én vagyok az örökkévaló Istenet. És akkor jön, és akkor mondani kell, ez igaz, és tényleg igaz, és tényleg, tényleg igaz. Tehát én még 16-szor is el kell mondani, 16 különböző szinonimával az ember bemerítse a fejébe, hogy ez nem csak a könyvekben van így, ez tényleg igaz. Komolyan kell venni. Ha tényleg így van, akkor ez nem csak a könyvben van így, hanem tényleg igaz. És ez a lényege a dátnak. A dátnak az a lényege, hogy valami, amit én tudok, hogy van, azt valóságá csinálja meg. Azt valóságá változtatja a számomra. Olyasmi, ami tényleg igaz. Tehát van van egy ilyen történet, hogy valaki egyszer a rebének volt egy zsebe, és a rebe ugye fogadja az embereket, a rebének van egy sámesze, és nagyon sokan vártak a sorban, és erre azt mondta a sámesz, mivel nagyon hosszú a sor, csak az jöhet be, aki egy rubelt fizet. És mindenki elhűlt, hogy voltak, akik kifizették az egy rubelt, és voltak fel, voltak háborúzva, micsoda dolog a rebéhez fizetni, és csak így ezzel számít, mit mondta a sámesz, azt mondja, ebből derül ki, hogy kinek tényleg fontos. Ha valakinek nem ér egy rubel, akkor ezek szerintem annyira fontos, akkor még ráért később bejönni. De van olyan, hogy az ember azt mondja, hogy fontos, és valami tényleg fontos. Ahogy van egy másik történet, ugye volt egy híres haszid rabbi, úgy hívtak, hogy Berdicsevi Lévi Yitzchak. És a Berdicsevi Lévi Yitzchak 250 évvel ezelőtt élt, ő a haszidizmus alakulása idején a Mezdicsi Mágidnak volt a tanítványa. Mezdicsi Mágid volt a második nagy haszid tanító, a Vársentó után ő volt a második. És abban az időben sok ellenzője, vagy voltak ellenzője a haszid irányzatnak, kicsit gyanakodva nézték, hogy mi van itt, mit tanulnak, mit nem tanulnak. És a Lévi Yitzchaknak az apósa az egy kifejezetten egy ilyen ellenzője volt a haszidizmusnak. És egyszer, amikor nála volt látogatóban, akkor gúnyosan megkérdezte tőle az apósa, mondd, Reb Lévi, mit tanulsz a Mezdicsben? Ugye arra gondolsz, hogy vegyen elő valami talmudot, hogy elmutassa, hogy mit tudnak ott tanulni. Azt mondja, hogy Mezdicsben azt tanultam, hogy van Isten. Erre azt mondja, micsoda? Azt tanultad, hogy van Isten? Azt mondja, gyere ide, azt mondja, Mariska, gyere ide! Szólt a bejáró nőnek, a takarító nőnek. Ő egyszerű ember volt. Azt mondja, Mariska, van Isten? Persze, hogy van Isten. Azt mondja neki nevetve. Ezt tanultad? Ezért kellett Mezdicsbe menned, hogy tanultad, hogy van Isten? Hát ezt még a takarító nő is tudja, hogy van Isten. Erre azt mondja neki, igen, de a különbség az, hogy ő mondja, én meg tudom. Ezért sok ember sok mindent mond, de amit komolyan is gondol, az egy másik történet. Akkor ez a ez a dát, amit ad nekünk Mózes, ez, mint amikor valamit, azt a készséget, azt a képességet, hogy képesek legyünk megváltoztatni valamit, amit tudunk, olyanná, amit ne csak ismerjünk, hanem tudjunk is, elnézést. Ne csak ismerjünk, mert hallottunk róla, meg elmondjuk, meg tanultuk, hanem valami tényleg számít a számunkra. Oké. Most a múltkor már elkezdtük, kicsit tovább mentünk, és azt mondtuk, hogy hogyan lehet ezt elérni, hogyan lehet valódi azt a tudást, azt az ismeretet, hogy van Isten, azt az ismeretet, hogy Isten mondjuk mindenütt ott van, és Isten mindent teremt, és Isten mindent a nulláról létezhet, és hogy én minden pillanatban Istentől függésben vagyok, ezt az ismeretet hogyan lehet tudássá változtatni? Azt mondtuk, hogy meditálni kell. Ezt el kell mélyíteni a gondolatunkat ebben, és hogyan lehet a gondolatunkat elmélyíteni ebben? Úgyhogy, ha ezen gondolkodunk, és meditálunk, és stb. Milyen akadályai lehetnek ennek a meditációnak? Azt mondom, kétféle akadály lehet. Először is van egy olyan probléma, hogy az embernek az ösztönei, azok nem ebben az irányba szólják az ember. Az embernek az ösztönei, azok a testi vágyai, evés, ivás, stb., ami az embernek az alapvető testi vágyai, és az idő nagy részében ezt foglal el minket. Megszületünk, és növekszünk, és mire oda jutunk, hogy most Istenről kezdjük el gondolkodni, már hozzászoktunk, hogy van reggeli, ebéd, vacsora, ruházkodás, építkezés, férj, feleség, stb. Ez az, ami elfoglalja a gondolatainkat. És mivel a testnek vannak bizonyos szükségleteit, ezért ez egy idő után egy olyan rutin, egy olyan burkot ad az ember köré, hogy gyakorlatilag az, hogy ő spirituális elvon dolgokkal foglalkozzon, az egyáltalán nem magától értetődik, és amikor megpróbál, akkor is ez a hajlamok, ezek az ösztönök, ezek az embert lehúzzák. Ez olyasmi, mint amikor mondjuk vegyél egy asztalos szakmájú ember, vagy egy kovást. Kovást? Vagy kovácsot?
Kovácsot.
Köszönöm szépen, kovácsot. Akinek az ujjai már ilyen nagyon nem finomak, és mondod, hogy zongorázzon, vagy mit a hegedűjön. Nem fog neki menni, mert nem erre van szocializálva. De fizikailag sem, mert az ujjai, meg az egész van egy szakifejezés arra, hogy az ember nem mimika, hanem motorikus képesség, köszönöm. Hogy a motorikus képességei azok nem ilyen, a finom motorikája az nem megfelelő, mert nincs erre a finom motorika, ezek az apró, amikor ilyen kis nüansznyi dolgokat. A motorika az a mozgás. A finom motorika az az ilyen nagyon a finom mozgás. Most ugye az nekem nála nincs meg. Most egy ember, aki hozzá van szokva, hogy nap után mivel foglalkozik, a megélhetésével, a testi örömeinek a kielégítésével, stb. Ő nincs hozzá szokva, hogy spirituális dolgokkal foglalkozni, és ezen meditáljon, hogy van Isten. Még a hozzá sem tud kezdeni, mert az olyan, mint azt mondanád egy kovácsnak, hogy zongorázzon. Nem tudja, hogy úgy megfogni, úgy leütni a billentyűt, hogy ne üssön le egyszerre négyet. Ugye? Akkor ez a probléma az átlag emberrel, mindannyiunkkal, hogy nagyon nehéz egyáltalán hozzáfogni, mert a testünk annyira előtérben van, és a testi dolgai. Erre mit mondtunk? Mit lehet csinálni? Meg lehet törni a testet. Mint egy kovácsnál az ujjait újra lehetne formázni, csak azokat szét kell törni. Most én nem, ebben a példában nem működik, mert hiába törjük szét az ujját szegénynek, akkor nem lesz finomabb az ujja. De a mi esetünkben a testet meg lehet törni, és ha megtörjük a testet, akkor már nem lesz annyira durva, nem lesz annyira... Ja, nézzétek meg, hogy fizikailag is. Van egy nagyon elkényeztetett ember, és azt betörik, szerintem mondjuk olyan élethelyzetbe került, hogy sok-sok minden, amire hozzá volt szokva, és el volt kényeztetve, az már nincsen, akkor az a hiúság, az elkényeztetettség, az a nagy képűség, az mind kész vége. Ha van egy nagyon nagyképű ember, és mondjuk nézzétek meg, mit szoktak a hadseregbe csinálni, bejönnek ezek az elkényeztetett gyerekek, ott szétszedik őket. Ami azt mondja, fizikailag is, de úgy, hogy emberileg, tehát hogy ne legyenek olyan eltelve maguktól. A helyzet az, hogy azt lehet látni, hogy a testtel is ez van, a test hozzá van szokva mindenféle elkényeztetéssel, hogyha egy kicsit megszörjük, akkor ő visszafogja magát, és nincs olyan sok igénye. De hangsúlyoztuk a múltkor, hogy a haszinizmus nem híve az a hozzáállásnak. A test megszörés az nem azt jelenti, hogy böjtöljünk, vagy ne elégítsük ki a testi vágyainkat, vagy ilyesmi, hanem mit jelent? Spirituálisan törjük meg a testet. Ez mit jelent? Mit értünk ez alatt? Azt mondtuk, hogy mit lehet látni? Az emberek többsége mikor szokott Istenhez fordulni? Ha valami probléma van. Ezt akartam mondani? Ha valami probléma van, ha probléma, akkor hirtelen Isten hívő lesz. Ugye miért? Mert a probléma megtöri. A probléma, amikor minden simán megy, akkor dagad a mellett. Amikor valami probléma van az életben, akkor hirtelen megtöri a sors. És akkor hirtelen, nem arról van szó, hogy ő, a hit benne megvan korábban is. De amikor el van foglalva, és el van telve a mindennapok sikereivel és kielégüléseivel, akkor a felszín egyre vastagabb ez a réteg, és nem lehet, ami mélyben van, azt a spirituális dolgod, az nem jön elő. A sors megtöri egyszer csak az életét, és valami szórett van, valami gond, akkor hirtelen megtörik, és kijön belülről az, ami ott mélyen korábban is megvolt. Az embernek arra kell törekedni, hogy ne várja meg, hogy a sors megtörje, ő maga próbálja meg áttörni ezt és nevelni magát arra, hogy megértse, hogy a test vágyait azt nyilván ki kell elégíteni, meg kell neki mindent adni, amit meg kell kiadni, de értse meg, hogy ez nem a lényeg, hanem mögötte van valami spirituális. Azt jelenti, hogy ő maga is tud olyan tanítani önmagát, anélkül, hogy megvárja, hogy a sors, hogy mondjuk, hozzá ezt a szituációt. Mit jelent ez a gyakorlatban? Mit jelent a gyakorlatban? A gyakorlatban például azt jelenti, hogy az ember tanítsa magát arra, hogyha vannak olyan mondjuk extra vágyai, amik nem feltétlenül szükségesek, amik mondjuk tényleg a kényelem, akkor helyezzen bizonyos prioritásokat. Az értékrendje legyen megfelelő, és tudja azt, hogy mi az, ami tényleg fontos, és mi az, ami kevésbé fontos. Ez önmagában egy feladat, hogy az ember... És ez jelenti azt, hogy megtörni a testet. Ez jelenti, hogy ne hagyjuk, hogy a test és a fizikai vágyaink annak a saját rabjaivá váljunk. Mert ez történik sokszor. Az ember hozzászokik valamilyen kényelemhez, és utána a kényelem nem úgy szebbé tenni az életét, hanem annak a rabjává válik, és amikor az a kényelem nincsen, akkor ő szenved. Mondjuk nézzétek meg egy szélsőséges példa, csak nem teljesen igaz a példa, mint ahogy egyik példa sem teljesen igaz, de mondjuk az addikció, függőség, ahol az ember mondjuk valamilyen kielégülést ad neki, az, hogy olyan szerhez nyúl, mit tudom én, alkohol, rosszabb esetben drog, de bármilyen más függőség, akkor az a kezdetben az ad neki egy kielégülést és egy menekülést. A végén annak válik a rabjává, pontosan annak, amit Tehát pontosan ezért az ember, hogyha magát a kezdetől hagy, nem hagyja, hogy ezeknek a rabjává váljon, akkor ezzel megtöri úgymond a testet. Ez az egyik. Ez az egyik probléma, amit le kell győzni. A másik probléma, amit le kell győzni, az önmagában az, hogy az emberek nincsenek hozzászokva, hogy gondolkozzanak. Ugye azt mondtuk, hogy itt meditációra van szükség. És erről beszéltünk a múltkor, hogy mindenki gondoljon bele abba, hogy hány percet tud gondolkozni megszakítás nélkül egy témáról. Ha csinálnánk egy próbát, hogy egy témáról elkezdünk gondolkodni, és de, amikor észrevesszük, hogy már nem azon gondolkodunk, hány perc eltelt. Ez átlagosan 1-2 perc tud maximum lenni. Az ember nincsen hozzászokva ahhoz a gyakorlathoz, hogy ő valamiben elmélyítse a gondolatát. Ha az ember ezt gyakorolja, hogy egy bizonyos témáról gondolkozzon úgy, hogy a gondolkodás az nem egy mantrázást jelent, hogy akkor fejben tartja, hogy elmondja 15-ször, vagy 1 millió 800 000-szer, hanem azt jelenti, hogy elmélyíti, megvizsgálja erre az oldalról, és megvizsgálja arra az oldalról, és végig gondolja, akkor hogyan is épül föl. Ha ezt gyakorolja, és mondjuk eleinte 3-4 perc, 5-10 perc, az egy fantasztikus dolog, mert az tényleg egy egész másfajta mélységet tud adni annak a dolognak, azt, amit ő tud, csak még soha nem gondolta ilyen mélyen végig. És ez is egy dolog, ami szükséges ahhoz, hogy az ember tudjon meditálni egy bizonyos témáról, beleérte ezt a témát is, amiről mi most beszélünk. Kicsit folytassuk a szövegben, azt, amivel a vizsgára már nem lesz alkalom most, hanem majd maximum legközelebb. Kolmatkon, mint kajsi, vagy ha zakas, a szexak, mi egymás sáftolj, mindezáltal, ha erősen és minden erejét bevetve koncentrál a gondolatában, nagy erőfeszítéssel és koncentrálással, hogy elmélyítse a tudását az örökkévaló nagyságáról legalább egy órán át, akkor egészen biztos, hogy a végén legalább ez a legalacsonyabb szintje az Isten félelemnek azt el fogja érni. Ugye mit mondtunk, mi a legalacsonyabb szintje az Isten félelemnek? Az a tudat, hogy Isten mindenütt ott van. Ez a legalacsonyabb szint, mert beszéltünk magasabb szintekről is, hogy mi mindent tud még az ember magáivá tenni, de az, hogy legalább annyira úgymond félje Istent, mint ahogy félje az embertársát, akinek a társaságában nem enged meg magának bizonyos dolgokat. Ezt, ha el tudja érni mindenki, hogyha legalább egy órát próbál elmélyíteni a gondolatait Isten nagyságára, és erről meditál. Most csak amrulazál, ahogy a bölcseink mondták, jagátium a szaszitánin. Ha valaki azt mondja neked, lojagáti uma szaszi, ha valaki azt mondja, nem igyekeztem, de mégis megtaláltam, ne hidd el neki. Ha valaki azt mondja, hogy igyekeztem, és nem találtam, azt se hidd el. Ha valaki azt mondja, hogy igyekeztem, és megtaláltam, azt hidd el. Van egy ilyen szép mondás a Talmudban. Még egyszer. Ha valaki azt mondja, hogy én nem igyekeztem, de mégis találtam, olyan nincs. Ha valaki igyekezett nélkül, nincs mit találni. Olyan nincs a Földön, hogy valaki igyekezett nélkül meggazdagszik, igyekezett nélkül nagy tudású lesz, igyekezett nélkül tiszteletnek örvend, olyan nincs. Ha valaki azt mondja, hogy nem igyekeztem, és mégis megtaláltam, olyan, azt ne hidd el. Ha valaki azt mondja, hogy igyekeztem, de semmit nem találtam, azt se hidd el. Ha valaki igyekszik, valamit el fog érni. Ha nem mondja azt, hogy, nem, hogy ő igyekezett, és nem talált, azt ne hidd el. Csak azt lehet elhinni, ha valaki azt mondja, igyekeztem, és találtam. Igen. Miért egy ilyen dal? A Rebe, Lovavicsi Rebének volt egy akciója a 80-as évektől, hogy a gyerekeknek tanítsunk meg 12 mondást, ezek vagy talmudi, vagy bibliai idézetek, amiknek valami nagyon mély jelentése van, ami nagyon, nem ilyen, nagyon fontos üzenete van, amit a gyerek is meg tud érteni. És amikor mindig, amikor volt valami karnevál, vagy gyerek összejöttel, akkor a gyerekek kiálltak, és ezeket ismételték egymás után. És ez az egyik, a 12-ben most mondtuk. Mondjuk, a másik az a smának az első mondata, van egy a Tórának az első mondata, hogy kezdődben teremtette Isten a világot, aztán az, hogy tanítsd fiaidnak, amikor úton jár, lefektesse föl kell, a negyedik, akkor van összesen 12, és az egyik, és ezért egy ilyen közismertebb mondás. Amit itt idézi a Tániában, azt mondja, az ember elmélyíti a gondolatait, és meditál a témáról, akkor kizár dolog, hogy legalább a legalacsonyabb szintjét az Isten félelemnek ne érje el. El fogja érni, hogy a Talmudban írva van, hogy a zsákum, a csasszit tám, hogyha csak azt lehet elhinni, ha valaki azt mondja, hogy igyekeztem, és meg is találtam. Ha valaki igyekszik, akkor meg is fogja találni. Ahol vagy egy másik, ahol írva van, kérdez szív, imtövök senna, te keszvetokat ma inni, te kapszena, hogyha úgy fogod keresni, mint a pénzt, és mint a kincsek után fogsz kutatni, azt a vényiratosan, akkor megérted az Isten félelmét. Az emberek azt mondják, én nem vagyok Isten félő, én nem hiszek Istenbe. Vannak emberek, hogy én nem vagyok egy hívő ember. Hát persze, olyan van, ha valaki azt mondja, én nem vagyok egy tudós ember. Hát nem vagy tudós ember, mert nem foglalkoztál vele. Hát persze nem vagy az. Olyan nincs. Miért gondolják az emberek azt, hogy Istennel az magától jön? Minden más, az nem jön magától. De Isten, nem születtem hívő embernek. Ez nem egy olyan dolog. Az embernek foglalkozni kell vele, és akkor elmélyíti a dolgot, azt, hogy ha úgy fogsz vele foglalkozni, és úgy fogod keresni, mint hogy a pénzt keresed, vagy ahogy a kincsek után mész, akkor meg fogod szerezni. Ha valaki, mindig szoktam idézni, csak mert ennek számomra mindig egy tanulságos történet, amit én Jesivában tanultam 16-17 éves koromban, és hazajöttem, és akkor az itteni barátaimmal sokat beszélgettem, ugye ott mi naponta 3 óra filozófiát tanultunk. Én nagyon érdekelt is ez a téma. Hazajöttem, és beszélgettem, és akkor mindig mondja, hogy nem hiszek Isten végül, és akkor mindig kicsit filozofáltunk. És akkor egyik barátommal beszélgettünk, és levezettem neki kb. 10 perc alatt, hogy én miért gondolom, hogy van Isten. És akkor volt egy kis logikai vita, nem egy vita buta fiú különben, most a Berkeley tanít játékelméletet. Mindenesetre azt mondja, a végén, tudod mit? Nem tudom, hogy igazad van, de igazából engem az annyira nem érdekel. Ez a lényeg. Akkor nem mondd azt, hogy nem logikus, hogy van Isten, mondd azt, hogy téged nem érdekel. De ugyanígy Isten, az Istennel való érzelmi kapcsolat, ne várjuk, hogy ez magától jöjjön. Én reggel fölkelek, és megéreztem Isten. Ilyen nincs. Csak akkor van, amit az előbb beszéltünk, hogy a sors megtöri az életedet, akkor hirtelen előjön az belülről. De ha nem, akkor azért be kell fektetni, abban azt keresni kell, azt magadból elő kell hozni. Pirus, kederesem, hápez adon másmoni, ami azt jelenti, hogy ugyanúgy, ahogy az ember keresi a kincset, nem adja fel egy hamar, ugye, amikor az aranyat keresték ott a vadnyugaton, ugye, akkor mentek, és egymást ölték, és éheztek, és milyen tóra, hát, ha találnak egy kis aranyat, és keresték itt, és keresték ott, és ha valaki azt mondta, hogy itt van, akkor mindenki átrohant oda, és ahogy az ember keresi a kincset a föld mélyében, se hajfer áhlazője giaszona, és ezért mélyre leás nagy erőkifejtéssel, kászadik lákkorbője giaszona, ugyanígy kell mélyre ásni nagy erőkifejtéssel, mert gálasz öjtősél idasemáim, hogy az ember fölfedezze magában az örökkévaló félelmének, az örökkévaló iránti érzelmének a kincses tárát, ami el van rejtve az ember szívében, Izrael minden gyermekének a szívében. Tehát ez nem egy olyan dolog, amit az mindenkiben ott van, csak kutatni kell iránta. Csak ez a kutatás néha sok energiát vesz igénybe. Nem olyan, hogy na, nézzünk körül, hogy van, meg megvan. Hanem kutatni kell, le kell ásni, és sok erőt kell, és reggel fölkelek, és még egyszer ások, és még mélyebbre, és még mélyebbre. De az ember befektet, akkor biztos, hogy ezt a végén meg fogja találni. Itt állunk meg a mai napot.